Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 161. dicséretünk első versét. Siess keresztjén lelki jót hallani. Siess keresztjén lelki jót hallani, régi törvényből harcolni tanulni, az igaz hit mellett mind kell bajt vívni. Krisztusban bízni. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Örömmel tudatom a kedves testvérekkel, hogy két testvérünk fölkészült a felnőtt keresztségre, illetve konfirmációra is. Most itt vannak köztünk, hogy az első úrvacsora vételük is meglegyen a gyülekezet közösségében a mai napon. Először fölolvasom a igét, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus, Máté evangéliuma végéről. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még felolvasom a áldó igét, amelyik majd elhangzik a testvéreink áldásánál. János első levele 4. fejezetéből a 10. és 11. vers. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus két dolgot mellé tett, legalább kettőt, amikor a keresztséget bízta ránk. Az egyik dolog, hogy kijelentette, hogy az övé minden hatalom. A másik pedig, hogy azt bízta ránk, hogy tanítsuk a többieket a hitre. Mindarra, amit Jézus parancsolt nekünk. Hogy milyen hatalom, ami neki adatott, és hogy mire tanítsuk az embereket arra, arról beszél ez az ige, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket. A hatalom mindig erőszakos a mi tapasztalataink szerint. Ha valaki hatalmat kap, akkor megpróbálja erőszakkal átformálni a környezetét, a körülötte élőket. Az Isten hatalma nem ilyen. A másik lehetőség, hogy hiába kap valaki hatalmat, nem törődik ezzel, és nem akar befolyással lenni a környezetére, hanem hagyja a dolgokat a maguk medrében folyni, de az Isten nem ilyen az ő szeretete. Se nem alkalmaz erőszakot velünk szemben, se nem hagyja az életünket úgy folyni, ahogy az magától megy. Az ő szeretete annyit jelent, hogy kitartóan és türelmesen vár, hogy figyeljünk rá, aztán amikor elkezdünk figyelni, akkor kitartóan és türelmesen magyaráz nekünk dolgokat, az értésünkre ad, és így akar formálni minket. És ebben a legcsodálatosabb látni Jézus Krisztust, akiben eljött közénk. Megmutatta a hatalmát, csodákat tett, és közben mégsem volt erőszakos. Sőt, hagyta, hogy keresztre feszítsük. Mert így akarta megmutatni az ő hatalmas szeretetét. De ebben sem akart minket lelkileg zsarolni, hanem csak elénk élte ezt a csodálatos szeretetet, hogy értünk adta az életét a mi bűneinkért, és a Szent Lelkét küldte, hogy halkan bíztasson minket, elhallgathatóan, de mindig ott legyen, és várja azt, hogy neki adjuk az életünket. Erről szól a keresztség, a konfirmáció, hogy meghalljuk az Isten halk hívását a Szent Lélek által, amely nem hallható hangon történik, hanem a lelki pásztor hangja, a hívő gyülekezeti tagok hangja, a Biblia hangja, és válaszolunk rá, neki adjuk az életünket. Így legyen. Amen. Most arra kérlek titeket, kedves testvéreim, hogy tegyetek vallást hitetekről, mindannyian keljünk föl helyünkről, és mondjuk el együtt a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, azt kérdezem tőletek, kész vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszent Egyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni. A Szentlélek segítségét kérve kész vagyok rá, ezt mondjátok, jó? Nóra, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ákos, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettünk az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Nóra, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Amen. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ákos, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását, meg keresztelt testvéreinkre, a 754. énekünknek mind a négy versét énekeljük, helyünket elfoglalva.
Nevedre vettem keresztséget, ó Isteni Szent Háromság, megszentelt néped tagja lettem, és várom Krisztus országát. Krisztussal eltemettettem, s lélektől újjászülettem. Te gyermekednek szólítsz engem, és örökösnek jó atyám. Jézusom, drága véred árán, most én is élek igazán. Szent lélek, Istenlek, főm jóm, te vagy az én vigasztalóm.
Megkérem a kedves megkeresztelt testvéreinket, foglaljanak helyet az első padban, az úrvacsorára majd velünk együtt járulnak. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten vettek búcsút szerettei, az 59 éves korában elhunyt Kanalas Miklósné Varga Esztertől. Hálát adva az édesanyja, rokon, szomszéd, munkatárs életéért. Szentlélek vigasztalását kívánjuk elhunyt testvérünk hozzátartozóinak. A mai istentiszteleten kereszteltük meg, és fognak úrvacsorát venni velünk Nátházi Nóra és Nátházi Ákos testvéreink, akik az elmúlt hónapban konfirmációs felkészítésen vettek részt. Isten áldja meg közöttünk új gyülekezeti testvéreinket. Jövő vasárnap Varga Róbert nagykovácsi lelkipásztor szolgál közöttünk. A diakóniai vasárnap perseje az egyházmegye által kijelölendő célt szolgálja majd ezen a vasárnapon. Hirdetem azt is, hogy megjelent a zsinat által összeállítatott új református énekeskönyv, hamarosan árusítani fogjuk előre láthatólag 2500 forintos bevezető áron. Ugyanis ez kedvezményes ár így az első árusításkor. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 166. dicséretünkkel. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Énekeljük el mind a 4 versével.
Nyisd meg szánkat hálaadásra, szívünk buzgóságra, hitünk s élünk neveljed, neved velünk ismertessed, míg lenn éneklünk mennyékben. Szent, szent, szent az erős Isten, és színről színre láthatunk a fényességben vigadunk. Dicsőség Atya Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a dicső szent háromságnak, mindennek áldást mondjanak.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten ígéjét Lukács evangéliumának 10. részéből, a 25-ös verstől a 37-es versig. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan, otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá is meglátta, megszánta, odament. Olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt. Odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te mindig felénk fordulsz, és a szent lelked mindig kitöltöd ránk. Hálásak vagyunk az igéd üzenetéért, Hálásak vagyunk az új vasárnapért, az új gyülekezeti közösségért is. Hálát adunk a testvérek életéért, akik most megkeresztelkedtek. Kérünk téged, hogy te áld meg őket. Uram, eléd hozom azokat is, akik gyászolják, azokat, akiket szerettek. Te erősítsd meg őket szent lelked segítségű hívásával. Kérlek, Uram, azokat is áld meg, akik nem lehetnek most itt közöttünk, azokat is, akik valamilyen betegséget hordoznak, és te adj nekik a gyógyító erődből. Köszönjük, hogy újra és újra minden héten megtapasztalhatjuk az ajándékaidat. Köszönjük, hogy az életünk útján te felemelsz bennünket, bekötözöd a sebeinket, meggyógyítasz bennünket. Kérünk, Urunk, hogy a te váltság műve jusson most is az eszünkbe, amikor majd az úri szent vacsorát magunkhoz vesszük. Köszönjük neked, hogy vagy nekünk. Jézus Krisztusért a te fiad nevében hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetés előtt énekeljük a 648-as számú énekünket valamennyi versével. 648-as ének így kezdődik: a mennyben fenn, a trónusnál.
Mennyben fenn, a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főp a égi kezesen, örökre biztos védelme.
Kedves testvéreim, Isten igét kiemelném a felolvasott ige szakaszból, Lukács evangéliumának 10. részéből a 27. verset. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Felolvasott ige szakaszunk egyike volt Jézus által mondott példázatoknak, és mondhatni, hogy ez egy klasszikus ige szakasz. Valószínűleg a testvérek közül is már a legtöbben ismerték. Vagy ha nem is hallottuk ezt az ige részt, akkor azt a jelzőt hallottuk már, azt a fogalmat, hogy olyan, mint az irgalmas szamaritánus. Olyan emberre mondjuk ezt, aki önfeláldozóan kész feláldozni az idejéből, az erejéből a másik megsegítésére. Maga a példázat pedig nagyon univerzális és minden korban helytálló, hiszen mind jól ismerjük ezt a történetet már a legtöbben, hogy adott ez az ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba megy az úton, rablók megtámadják, összeverik, és különböző magas tisztséget viselő templomi személyek mondva csinált okok miatt elmennek mellette, és nem segítenek neki. Utána pedig jön egy különös idegen, aki segít neki, bekötözi a sebeit, és elviszi egy fogadóba. Onnan jön a segítség, ahonnan nem várnánk. És azt gondolhatnánk, hogy ennyi ennek a példázatnak a tanulsága, hogy ez pusztán egy erkölcsi tanítás, hogy mi is legyünk ilyen jók, mint ez a szamaritánus. De sokkal többről van itt szó, hogyha jobban megnézzük ezt az igerészt. Mert lehet, hogy a példázatot többen is ismerjük, de azt, hogy kinek és milyen helyzetben hangzott el Jézus szájából, arról kevesebbet szoktunk beszélni. Az ige szakaszunk úgy kezdődik, hogy egy törvénytudó ember egy kérdést intéz Jézus felé. Azután elhangzik még egy kérdés is. Jézus pedig a rá már nagyon jellemző módon mindkettőre választad, de egyikre sem úgy, ahogyan ez a törvénytudó várta volna. Azért, mert Jézus nem a fej kérdéseire ad választ, hanem a szív kérdéseire. Arra válaszolt ennek a törvénytudónak is, amire éppen akkor szüksége volt. Nézzük hát meg ezeket a kérdéseket, és a rá adott válaszait is Jézusnak. Először is nézzük meg az első kérdést, amely így hangzik. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ha megfigyeljük az ige szakaszt, erre Jézus egy másik kérdéssel válaszolt. És hogy mi volt, vagy mi lehetett ennek az oka? Az, hogy Jézus tudta jól, hogy ennek a törvénytudónak mi a szívének a gondolata. Tudta jól, hogy ő nem azért teszi fel ezt a kérdést, hogy valóban az érdekli, hogy mi is vezet az örök életre, hogy hogyan is juthatunk el az üdvösségre, hanem kelepcébe akarta őt csalni. Arra volt kíváncsi, hogy vajon képes-e olyan kérdést feltenni Jézusnak, amelyre olyan választ kap tőle, amely ellenkezik a mózesi törvényekkel. Jézus mindezt tudta, és ezért kérdezett vissza. Mi van megírva a törvényben? És erre nagyon jól tudott válaszolni a törvénytudó a nevéhez híven is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. És ezt Jézus ezt a választ helyeselte is. Viszont nem mondta mellé azt, hogy tedd ezt, és akkor örök életre jutsz. Csak azt mondta, hogy helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Tehát az örök élet helyett itt arra válaszolt, hogyha így teszel, békességben leszel az embertársaiddal és a környezeteddel. Tehát az e világi, földi életére gondolt. És hogyha megnézzük a példázat végét is, ott is csak azt mondja Jézus, hogy menj és cselekedj hasonlóképpen, tehát legyél irgalmas. Ott sem erre válaszolt Jézus, hogy ha így teszel, ahogyan ez a szamaritánus, akkor örök életet nyersz. Tehát egyikre sem volt válasz, tehát a kérdés egyik sem volt válasz. Azért, mert maga a kérdés is rosszul hangzik, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Jézus sem, és a Szentírás sem tanít minket egy olyan cselekedetre sem, amely üdvösségre vinne bennünket. Nincs olyan tett, amit, hogyha végre hajtanánk, akkor elkönyvelt helyünk lenne a mennyországban. Lehet, hogy a törvénytudó választ várt volna erre, talán azért, hogy ellenkezzen a törvényekkel, de ezért nem kapott rá választ. Mert a kérdést úgy lehetne helyesen feltenni, hogy mit tett értünk Jézus, hogy örök életünk lehessen. És erre meg is kapjuk a választ a Bibliának a központi üzenetében, János 3.16-ban, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát arra akart itt rávilágítani Jézus a törvénytudónak és nekünk is, hogy örök életünk egyedül kegyelemből, egyedül hit által és Jézus Krisztus érdeméért lehet. Tenni pedig ezért nem lehet más, csak hinni benne. A második kérdése a törvénytudónak úgy hangzott, hogy ki az én fele barátom? Szintén nagyon különleges volt Jézusnak a válasza, hogyha megfigyeljük, mert nem arra válaszolt Jézus, hogy ki lehet az én fele barátom, hanem arra, hogy a törvénytudó hogyan lehet másnak a jó fele barátja. Természetesen arra is választ kapunk, majd, hogy mit is jelent ez a szó, hogy fele barát. De erre volt válaszképpen, a példázat erre hangzott el. Most pedig ezt nézzük meg egy kicsit részletesebben. Példázat nem egy egyszeri, megtörtént esetről szól. Ha jobban megfigyeljük, ez igazából rólunk szól. Mindannyiunk életéről itt a Földön. Mert mivel is kezdődik ez a példázat? Azzal, hogy egy férfi elindult egy úton, Jeruzsálemből Jerikóba. És nagyon különleges jelentése van ennek a két városnak, a nevének. Nem véletlenül használta ezt Jézus, ahogyan semmit sem mond véletlenül a példázataiban. Jeruzsálem tisztaság, békesség városát jelentette. Jerikó pedig a bűn és a romlás városa. És gondoljunk csak bele, minden e világra született ember élete ilyen. A tisztaságtól, a jóságtól és Isten szeretetétől egyre jobban eltávolodunk, megyünk az életünk útján, és egyre közelebb kerülünk a bűnhöz és a halálhoz. És ezen az úton bennünket is kifoszt a nagy rabló, maga a bűn. Elveszi az értékeinket, megkeseredik rengeteg élet, elveszítjük azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartunk. Szomorú lesz a szívünk, összetörünk, ahogyan a példázatban szereplő ember is. Tehát mi mindannyian így haladunk az életünk útján, mint ez az ember. Jeruzsálemből, a tisztaságból, a békességből, egyenesen Jerikó, a bűn és a romlottság felé. Tehát elmondhatjuk, hogy a példázatból erre a szereplőre mi hasonlítunk. Nézzük meg a többi szereplőt is. Azt olvassuk, hogy ott van egy pap és egy lévita is. Mindketten elmennek ez az összetört szerencsétlen ember mellett, és nem segítenek rajta. Mindegyiknek megvan a különböző oka vagy kifogása arra, hogy miért nem teszik ezt. Az első ugye a pap volt, nem segített ezen az emberen, hiszen a papnak akkoriban nem ez volt a feladata, hogy lehajoljon egy szerencsétlen embernek segíteni. Az ő feladata az volt, hogy az áldozatot bemutassa a népért, különböző templomi szolgálatok. A lévitának sem tartozott ez a világi foglalkozása közé, hogy segítsen ezeknek az elesetteknek. Ő is szintén templomi szolgálatot végzett, különböző szertartásoknál segített, de erre neki sem volt ideje. Tehát ez a két ember hasonlít-e ránk? Azt mondhatjuk, hogy igen. Például abban, hogyha valakit nagyon sok csapás ér az életben, nagyon sok csalódást, fájdalmat vagy veszteséget kell átélnie, megbízott emberekben, és ők elárulták, az ilyen ember nem képes segíteni a másiknak, nem képes irgalmat cselekedni a másik felé. És ma is, hogyha rátekintünk a különböző társadalmi helyzetekre, akkor nekünk is rossz gondolataink születhetnek. Gondoljunk csak arra, hogy amikor valaki elsétál egy szegény mellett, egy hajléktalan mellett, kisebbséghez tartozó mellett, menekült mellett, vagy lehetne még ezt a hosszú sort sorolni tovább. Különböző negatív érzések születnek bennünk is. Mi is ahelyett, hogy oda mennénk megkérdezni, hogy hogy van, átmegyünk inkább az út túloldalára. Hogyha látunk valakit a munkahelyen, vagy a hétköznapokban a buszmegállóban szomorúnak lenni, az emberekre nem az jellemző, hogy megkérdezzük egymástól, hogy mi a gond. És hogy még miben hasonlítunk a papra és a lévitára a példázatból. eszünkbe juthatnak a kifogásaink is, amiket olyankor fogalmazunk meg a fejünkben, amikor valakinek segítségre lenne szüksége. Ilyen kifogás például, hogy nem az én dolgom, nem nekem kell irgalmasságot gyakorolnom pont ez az ember felett. Ott vannak azok a szervezetek, amelyeket ezekre találtak ki. Ráadásul azokat a szervezeteket az én adomból tartják fent. Meg mit érne az, hogyha most én segítek ennek az egy embernek, hiszen ott a többi, nem változtatom meg vele a világot, nincs nekem erre időm. Csak az a baj, hogyha valaki így gondolkodik, akkor nem veszi észre, hogy ugyanúgy gondolkozik, mint a pap és a lévita, hogy nincs nekem erre időm, vagy megcsinálja valaki más helyettem. Mert aki így gondolkozik, az teljesen megvonja magát még az esélyétől, annak, hogy tudjon segíteni. Másik ilyen visszatérő kifogásunk az, hogy maga tehet róla. Ő tehet róla, hogy oda került ez az ő baja egyedül. Nem tartozik rám. Én tanulok. Én tanultam azért, hogy dolgozhassak, hogy ilyen életem lehessen, ő pedig mindezt elszúrta. Az ő élete is nem tartozik rám. De amikor így gondolkozunk, akkor szintén hasonlóak vagyunk példázatbeli paphoz és a lévitához. Teljesen elzárjuk még annak a lehetőségét is, hogy segítsünk valakin, vagy hogy csak érdeklődjünk felé. Pedig nem kell itt nagy dologra gondolni, elég egyszerűen az, hogyha megkérdezzük valakitől, hogy hogy van. Elég az, hogyha megkérdezzük valakinek a nevét, hogy mi történt vele, hogy miért érzi magát rosszul. És ennek az egésznek a másik véglete, amely szintén nem jó, az, amikor valaki úgy gondolja, hogy én bizony, én irgalmas vagyok. Remélem látja mindenki, hogy most jót tettem ezzel a valakivel. Remélem látja mindenki, hogy milyen jót cselekedtem. Hát ilyenkor sem szeretjük azt az embertársunkat, azt a fele barátunkat, akin segítünk. Ilyenkor a saját lelkiismeretünkön szeretnénk könnyíteni, hogy azt szeretnénk, hogy mások erre felfigyeljenek. És ezért bizony nem éri meg szintén irgalmasnak lenni. Tehát az összevert emberre, a papra és a lévitára hasonlít a mi életünk. És annak, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy pont a szamaritánus az, aki segített ezen az emberen, arra akkor jövünk rá, amikor megtudjuk azt, hogy ő kinek is a személyét testesíti meg ebben a példázatban. És ehhez tudnunk kell azt, hogy kik is voltak ezek a szamaritánusok. Samária földjén éltek, és valaha ők is Izrael népéhez tartoztak. De Izrael történelmének egy kritikus pillanatában, amikor a fogságba onnan elhurcoltak embereket, és betelepítettek különböző pogány embereket, ezekkel a népekkel ők elvegyültek. Többé-kevésbé megtartották az izraeli vallási szokásokat, de mindezek elegyedtek már a pogány népek szokásaival is. Ezért a fogságból visszatért zsidóságuk nem tartották őket igazi izraelinek. Megvetették őket, lenézték őket, kitaszították őket, és közutálat tárgyai lettek. Annyira, hogy ha valakinek Samárián keresztül kellett volna mennie valamilyen dolog miatt, akkor képesek voltak az izraeliek időt és pénzt nem sajnálva teljesen megkerülni az egész várost, nehogy kontaktusba kerüljenek ezekkel a tisztátalan emberekkel. Tehát ezek a samáriaiak, a samaritánusok. De mégis mit látunk a példázatban, amit Jézus mond? Ezt a szamaritánust nem érdekli az, hogy milyen nemzetséghez tartozik az az ember, aki ott összeverten, félholtan fekszik az út szélén. Nem kérdezi tőle azt sem, hogy hogy jutott ide, mi történt vele, egyszerűen csak irgalmat gyakorol felé. Tehát a szamaritánus személye, ő nem ránk hasonlít. És itt van ennek az egész példázatnak a lényege, hogy ez nem egy erkölcsi tanítás, hogy mi is legyünk ilyen jók, mint a szamaritánus, legyünk ilyen irgalmasak, hanem pont az egész példázatban Jézus azt mondja nekünk, hogy én ezt tettem, érted. Te kitaszítottál engem, megvetettél engem, de én ezt, tehát ő felel meg az irgalmas samaritánusnak a személyének. Az egész példázat Istennek a szeretetét mondja el nekünk ma. Azt a szeretetét, amelyen lehajolt felénk a halálnak a völgyében sétáló emberek felé. Aki lehajolt felénk a vérző szívű emberek felé, Jézus Krisztusban, az ő váltságában. És ő nem kérdez semmit tőlünk, hogy miért is ilyen bűnös az életünk. Nem kárhoztat bennünket semmiért, amit eddig elkövettünk. Nem von bennünket felelősségre az elkövetett hibáinkért. Csak egyszerűen irgalmat szeretne, és megkegyelmez rajtunk. Jézusról tudjuk, hogy ő pedig megvetettebb volt, mint ezek a samáriaiak, hiszen a saját népe feszítette őt keresztre. És a mai napig is a világ is megveti őt. Ma is aktuális rá Ézsaiás prófétának a proféciája, amely róla szól. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, és nem törődtünk vele. Sokan megvetik Jézust ma is, de ő mégis lehajol a fájó szívű, bűnös emberhez, és bekötözi a sebeit. És fontos megnéznünk a példázatban szereplő samaritánus, hogy milyen eszközökkel segítenek az összevert embernek. Hiszen, ahogy mondtam, Jézus semmit sem mond véletlenül. Két dolgot említ meg, az olajat és a bort. Ezekkel látja el a szamaritánus ennek az összetört embernek a sebeit. Ez a két dolog, ez önmagában is gyógyító hatású dolognak számított akkor, de ettől jóval többet jelent. Az olaj a Szentléleknek a munkáját példázza. A bor pedig Jézus Krisztus értünk kiontott vérét, az ő váltságát. És ma is így van ez a kettő. Isten ez a kettő által segít az összetört életű embereknek. Hiszen a Szentlélek munkájával közel vonja őket Jézushoz, valamilyen úton, módon, más emberek által, vagy különböző élethelyzetek által. Jézus pedig az ő vérével, az ő váltság művével pedig megtisztítja az életüket a bűntől és a haláltól. Ezután pedig még azt is olvassuk, hogy ez a különleges idegen saját állata hátán viszi el a fogadóba ezt a szerencsétlenül járt embert. És Jézusról, a messiásról pedig tudjuk, hogy ő szolgálni jött értünk, és ugyanezt tette a szamaritánus is. Szolgált az embertársáért. Ő viszel bennünket biztos helyre. Ő viszel bennünket az ő egyházába, ott, ahol a lelkünket ápolhatja az ő igéje. Végezetül pedig nézzük meg azt, hogy irgalmasságot miért is fontos nekünk gyakorolni. Mit is akar számunkra üzenni ez az egész példázat. És ehhez pedig fontos megnéznünk, hogy mivel is ér véget. Azzal ér véget ez a példázat, hogy elviszi egy fogadóba a szerencsétlen embert. És fontos azt is megnézni, hogy hol helyezkedik el ez a fogadó, hogyha már megnéztük Jeruzsálemet és Jerikót is. Erről nem olvasunk. Tehát sem Jeruzsálemben, sem Jerikóban nincsen. Nagyon szép képe annak, hogy mit is jelent számunkra ez a vendégfogadó, hiszen ez Istennek a földön elhelyezett egyháza. Azért helyezte el az ő egyházát, az ő gyülekezeteit itt a földön, hogy a megtört életű, megtört szívű embereket oda vigyék, és ott az ő segítségével segítsenek rajtuk, hogy gondozzák azokat a megmentett lelkeket, akiket oda visznek. És Pál apostol erről beszél az Efézusi levélben. Viseljetek gondot tehát magatokra, és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tettelek titeket, a Szentlélek által, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Úgy folytatódik még tovább a példázat, hogy fogadósnak szamaritánus fizet 2 dénárt. És itt is látjuk, hogy Jézusról van szó, hiszen ő is előre fizetett mindannyiunk életéért. Azt a megbízatást adja ennek a fogadósnak, hogy viseljen gondot erről a szerencsétlen emberről. És így mi is tudjuk azt, hogy a mi feladatunk itt a földön az, hogy szintén az evangélium üzenetét hirdessük mások számára. És hogyha találkozunk valakivel, aki hasonlóan összetört életű, mint mikor, valamikor egykor mi voltunk, akkor segítsük őt, vagy egymás között, akkor erősítsük egymást a nehéz helyzetekben. Mi is így tudunk irgalmat gyakorolni a másik felé, az idegenek felé is. Igen ám, és azt is mondja a samaritánus, hogy én elmegyek, de ha még ettől többet rá kell költened erre a betegre, akkor én, amikor visszatérek, akkor megadom azt neked. Tudjuk jól, hogy többféleképpen lehet segíteni egy emberen, vagy egy helyzetben. Lehet kötelességből segíteni, mert muszáj. Lehet azért, mert nincs más mód, mert ott éppen segíteni kell. Lehet azért, hogy magunkat dicsérjük vele. Viszont lehet azért is, hogy szimplán, egyszerűen csak hálából, őszintén segíteni a másik embernek, és Jézus ezt értékeli igazán. Tehát ez a megbízatásunk, amelyet az Úr minden időben küld az ő követőinek. Ezért fontos hát az első kérdés ennek a törvénytudó embernek, hogy hogyan is lehet örök életünk. Azért, mert mindezt az irgalmasságot nem azért gyakoroljuk, nem azért tesszük, hogy ezáltal legyen nekünk örök életünk, hanem pont ellenkezőleg mindezt azért tesszük, mert rajtunk már megkönnyörült valaki, mert rajtunk már irgalmat gyakorolt valaki, és mindezért hálából tesszük ezt. Ahogyan ő cselekedett velünk, mi is cselekedjünk úgy a fele barátainkkal. És végezetül itt van ez a fele barát szó. Ezt is használjuk sokszor, de vajon tudjuk-e, hogy mit jelent? Erre is kapunk választ a példázat által. De erre hallottam, olvastam egy nagyon találó történetet, amely összefoglalja magában, hogy ki is az én fele barátom. Egyszer történt, hogy egy amerikai újságíró interjút készített Teréz anyával. Az interjú végén feltette a kérdést. De kedves asszonyom, miért csinálja azt, hogy mindenáron segít az embereknek, így nappallá téve, fáradtságot nem ismerve? Hiszen úgysem tud mindenkin segíteni. Teréz anya azt válaszolta neki. Valóban nem tudok mindenkin segíteni. Viszont mindig ott lesz mellettem a következő ember, akin ugyanúgy kell segítenem. És ez a kis rövid történet szerintem nagyon jól megvilágítja, hogy mit is jelent a fele barát szó. Hiszen, hogyha lefordítjuk szó szerint, úgy hangzik, hogy a közel lévő, a hozzám közel lévő ember. És azért fontos ezt tudnunk, mert Jézus korában a papok, az a léviták, a törvénytudók, ők ezt le akarták szűkíteni. Ők azt akarták, hogy a fele barát csak egyszerűen azokra szóljon, akiket ők kedvelnek, akik ott vannak a környezetükben, családtagjaik. De nem a fele barát, az azt jelenti, hogy a közelemben levő ember. Ebbe természetesen beletartoznak a gyülekezeti tagok is, a családtagjaim is, de ugyanúgy beletartozik a munkatársam is, vagy az a szerencsétlen ember, aki mellett elmegyek hétköznap. Tehát Jézus irgalmasságot gyakorolt felettünk. Mi nekünk is ezt kell tennünk. Hogyha látunk az életünk útján egy kifosztott, összetört emberi életet, akkor mi is segítsük el őt Jézushoz, és ő bizony rajta is fog segíteni, őt is meg fogja gyógyítani. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd a fele barátodat. És ezt tudjuk, hogy nehéz, ez nem megy egy könnyen, viszont kérhetjük Istennek a Szent Lelkét, hogy bennünk, általunk is munkálkodjon, hogy mi is hasznos eszközei legyünk a gyógyításban Jézusnak itt a Földön. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 180-as számú dicséretünk valamennyi versével. 180-as számú énekünk úgy kezdődik, a töredelmes szíved te, Uram, szereted.
Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát az Úr Jézus Krisztus, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, mondja az apostol, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Egy falat kenyeret és egy korty bort kapunk, de ez emlékeztető Jézus Krisztusra, mégpedig a kereszten függő Jézus Krisztusra, mert benne mondja az Isten, hogy én így jöttem el közétek. Hogy én odaálltam a a vész elé és a magam testével fedeztem. Legyen az az Isten ítélete, azt is elhárítottam rólatok. És azt mondja az Isten, hogy ez a szenvedő véres férfi a megoldás. Benne jöttem közel hozzátok. Benne tettem értelmessé a ti életeteket, szenvedéseteket. És benne a halálos szenvedéseken keresztül adom az örök életet. Most hajtsuk meg fejünket, és a csendben köszönjük meg Jézus Krisztus áldozatát, és valljuk meg, hogy mennyire szükségünk van rá, mert nélküle elveszett bűnösök lennénk. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután vallást tettünk bűneinkről, és miután az Isten tisztelet elején hitünket is megvallottuk az apostoli hitvallással, most még arra kérlek titeket, hogy helyünkről fölkelve válaszoljunk az egyházunk rendje szerinti lelkiismeretvizsgáló kérdésekre. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor azt kérdezem, hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. És harmadszor azt kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, Jézus Krisztusnak az ő fiának áldozatáért ajándékba adott kegyelemből. Amen. Fejezzük ki egymás felé és a környezetünkben készfogással a kiengesztelt voltunkat. Foglaljuk el helyünket, és akik lélekben felkészültünk, azok járuljunk az úrasztalához a megszokott rendben, alázatos szívvel, az én bal kezem felőli oszlopból kezdjük a kivonulást, mindig a fal felé indulunk el a padokból, és először a kenyeret vesszük, majd középen a bort, és úgy megyünk vissza a padba, az első padoktól a hátsóikig tart a menet, és utána majd átmegyek a másik oldalra, és ott a másik padsorból is jöjjenek a testvérek. Az úrvacsora osztás alatt énekelünk. Először énekeljük a 436. dicséretet. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lesz a hit. Kedves testvéreim, így rendelte el Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úrvacsorát, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életfolytatásra az ige szavaival. Ha tehát helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek. Ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Adjunk hálát Isten kegyelméért, és kérjük az ő segítségét a kinti életünkhöz. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, amit még végig gondolni és kimondani is nehezen tudunk, hogy te saját bőséges életedet, szent tisztaságodat letetted, otthagytad, és eljöttél közénk a mocsokba és bűnbe, és odaadtad az életedet a megváltásunkra. Köszönjük, amit Jézus Krisztusban tettél értünk. Köszönjük, hogy ez nekünk is szól. Köszönjük, hogy erről való biztosítékul, bizonyosságul kaphattuk a falat kenyeret és a kortyúbort. Köszönjük, hogy ránk is érvényes a te megváltó szeretetet. Köszönjük, hogy ebből élhetünk a hétköznapokban. Kísérj minket a te szereteteddel. Add nekünk a te békességedet, türelmedet, örömödet a hétköznapokban. Segíts megújulni a hitben, a reménységben és a szeretetben. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. nemzetünket is imádságba foglalva énekeljük a szózatot. Hozzánnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan írod is, mely ápol seltakar. O nagy világon e kívül nincsen számodra áldjon vagy várjen sors keze, itt élned, élned, hallod kell. Áldjon vagy várjen sors keze, élned, hallod kell. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 655. énekünket minden versével, velem vándorol utamon Jézus.